Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Fennállva énekeljük az énekeskönyvünk 667. dicséretének az első versét, és ezt a táborba tanultuk, hogy minden gyerek tudja énekelni. A 666. dicséretünk első verse így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Foglaljuk el a helyünket, és mivel táborzáró családi istentiszteleten vagyunk együtt, egy másfajta liturgia lesz, táborzáró családi istentisztelet liturgia lesz. Nagyon sokat fogunk énekelni, amiben a táborban részt vett gyerekek főként segíteni fognak, de én kérem szépen a felnőtteket, hogy ők is énekeljék velünk együtt az énekeket, és megpróbáljuk közösen összefoglalni, hogy mit is hallottunk a táborban. Na, így folytassuk most az éneklésünket, az előbb énekelt énekünk második versétől folytatva, és énekeljük végig a negyedik versig. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, kit a szentek áldnak. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk. Szeretnénk megköszönni neked, Istenünk, a te szeretetedet, és mindazt, amit ebben a táborban ajándékba adtál nekünk. És köszönjük a mai vasárnapi alkalmat is, ahol te velünk és közöttünk vagy. És szeretnéd, hogy áldjuk és dicsérjük a te nevedet. Köszönjük, hogy ezt most is megtehetjük, és te végezd el a szívünkben mindazt, amit te szeretnél, és add az áldásodat a mostani alkalmunkra is. Amen. A Bibliából szeretnék felolvasni egy részt, a Dániel könyvéből, Dániel könyvének első részéből az első 8 verset, valamint a heti igénket, a Jelenések könyve második részének 10. verséből. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk, nagyon figyelve Isten szavát. Jojakim, júdai király uralkodásának 3. évében felvonult Nebukadnezár, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. Az Úr a kezébe adta Jojakimot, Júda királyát, és az Isten háza fölszerelésének egy részét, ő pedig elvitte a fölszerelés Sínár földjére, a maga isteneinek a templomába, és isteneinek a kincstárában helyezte el. A király parancsba adta udvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való, vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem szépek, fogékonyak minden bölcsességre, műveltek, járatosak a tudományban, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy napi ellátmányukat a király ételeiből adják, és abból a borból, amelyet ő szokott inni. Így kellett őket nevelni 3 esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananyá, Misáél és Azarjá. Az udvarmester ilyen neveket adott nekik. Dánielt Baltazárnak, Hananyát Sadráknak, Misáélt Mésáknak, Azarját pedig Abédnegónak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével, és azzal a borral, amelyet ő szokott inni. Megkérte hát az udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. És a Jelenések könyve 2. részének 10. verse pedig így hangzik: légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Kedves testvérek, ahogy említettünk, egy gyermektáboron vagyunk túl, és az egyházi gyermektáboroknak nem az az elsődleges célja, hogy a gyerekekre vigyázzunk és lekössük őket, hanem az egyházi gyermektáboroknak a fő célja, hogy a gyermekek minél többet megtudjanak Istenről, megismerjék őket, és ehhez ugye a bibliai történeteket használjuk, mert Istent leginkább a Bibliából tudjuk megismerni. Hát ez történt ezen a héten is, hogy nagyon sok történetet hallgattunk, most Dániel könyvét vettük, és abból hallgattuk, és erre figyeltünk, és a Jelenések könyvbeli ige, amit felolvastam, az pedig Jézus egyik tanítványának mondta az Úr Jézus, már a mennybe menetele után, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. És ez nem csak neki szóló ígéret volt, hanem ez nekünk is szóló mai ígéretünk, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Volt egy apostol, akit Pálnak hívtak, és az életének a végén azt mondta, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és végezetül nekem adatott az élet koronája. Azért merte ezt Pál elmondani, mert ő egészen biztos volt abban, amit megígért az Úr Jézus még Jánosnak, és így egész biztos volt, hogy ő is meg fogja kapni azt az életkoronát, amit Jézus megígért, hogyha ő hűséges marad hozzá, engedelmes szívvel van felé, és megismeri teljesen az Istent. Tehát komolyan vette, és fontos volt, hogy meglássa, hogy Isten soha nem csapja be. Hát a mi célunk is ez, hogy megismerjük Istent minél jobban, és ki tudja nekem megmondani, hogy ezen a héten hogy hívták azt a férfit, akiről tanultunk, aki nagyon-nagyon hűséges volt. Mondjad, Zita. De hangosan. Dánielnek hívták, és Dánielről hallottunk nagyon-nagyon sok történetet, és beszéltünk arról, hogy ő milyen hűséges tudott az Istenhez maradni egy egész életen át. Na, hogyan is indult tulajdonképpen Dánielnek az élete? Itt van fönt, látjuk a heti aranymondásunkat, mondjuk el együtt. légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Jelenések 2. Esetleg, aki felnőttként is szeretné memorizálni az igéket, szabad a gyerekekkel mondania, és szabad, hogy a szívünkbe egyre mélyebben meggyökerezzen ez az ige. Na szóval, hogyan is indult Dániel története? Dániel Jeruzsálemben élt, királyi, nemesi családnak volt a tagja. Azok a gyerekek, akik hátraültek, meg később jöttek, és nem látják a képet, szabad idejönni a csoportjukhoz, mert itt ülnek, hogy akik jobban szeretnék látni, megtehetik, és jöhetnek közben. Tehát Dániel egy Jeruzsálemben élt, királyi nemesi családnak volt a tagja, és nagyon szerették Istent. Jeruzsálemben volt az egyetlen templom, ahol annak udvarán mindig levágták az áldozatot, amit Isten várt, és pont minden mindig úgy történt, ahogy az Úr várta tőlük, és leírta a törvényben, és így voltak együtt folyamatosan, és megtanulta, a szívébe zárta Isten szavát, és az Istennek a törvényét. Nagyon jól megtanulta, és mindig tartották, hogy mit is vár Isten tőlem. Meg volt szabva, hogy mikor volt szabad bárányt vinni, és azt feláldozniuk, és hogy mit kellett csinálni a feláldozott hússal. Pontosan mindent úgy tartottak mindig be, ahogy Isten várta, mert nagyon szerették az Istent. És hát egyszer csak egy nagyon nagy sokk érte őket. Nézzétek meg, viszik őket. Nebukadnezár, a babilon király, akkor volt hatalmon, nagyon hatalmas király volt, és ő úgy döntötte, hogy elvisz Jeruzsálemből, területet is akart szerezni, Jeruzsálemből kétszer vitt foglyokat, és először ő úgy döntött, hogy olyan fiatalokat visz el, akik nemesi családba tartoznak, olyan fiatalokat visz, akik könnyen taníthatók, akik könnyen bölcsességet kaphatnak, szépek, nem fogyatékosak, egészségesek, és hát bizony, már is küldte a katonáit, vigyétek el őket az otthonukból, kerüljenek más helyre. És bizony, Dánieléknek menniük kellett. Egyszer csak már nem is otthon voltak, hanem Babilóniában, és az első, ami történt velük, hogy megváltoztatták a nevüket. Ki tud nekem segíteni, hogy nevezték el Dánielt? Erzsike? Igen. Hogy nevezték el a Hananyát? Valaki más? Mondjad, Lilla. Pontosan. Elnevezték őt Sadráknak, aztán utána jött Misáél, őt hogy nevezték el? Valaki más? Mondjad, Levente. Pontosan, nagyon ügyes vagy, Mésáknak. És aztán utána jött Azarjá, aki pedig melyik nevet kapta? Mondjad. Abednego. És így nevezték el őket. Nem volt szabad az otthoni nevükön szólítani, hiszen mindegyikőjük nevében benne volt Isten neve, az élnév. Felejtsék el, ne csak az otthonukat, ne csak a családjukat, hanem még az Istenüket is. Fiatalok voltak. Nem voltak sokkal idősebbek, mint mondjuk a 7.-8.-osok. Talán 2 évvel voltak idősebbek. A szüleiket nem láthatták. Teljesen egyedül éltek Babilóniában. És hát ebben a nehéz helyzetben kiszemelte őket a király, hogy 3 évig szeretné őket nagyon jól tartani, etetni, tanítatni, hogy az babiloni bölcsek közülük kerüljenek ki. Hát, finom hús volt az asztalon, finom bor volt az asztalon. De Isten kíváncsi volt Dániel viselkedésére. Kíváncsi volt, hogy ha most Dániel egy nehéz helyzetbe kerül, ott marad-e az Úr mellett. Dániel megtudta, hogy honnan való a hús. És tudta, hogy a bálvány áldozatot, a babiloniai istenek elé, amit tesznek áldozatot, azt teszi meg a király. És hát neki is ebből kellene ennie. És így fogalmaz, hogy én nem akarok tisztátalan lenni. Nem akarok olyat tenni, amit az Isten nem szeretne. Én nem szeretnék ezért ebből a húsból enni, és nem szeretnék bort se inni, Mert volt egy ilyen törvény Izraelben, hogy az Istennek szentelt emberek bort nem ihattak. Mert a részegeskedéssel léhaság jár együtt, és az Isten előtt nem kedves. És Dániel rögtön tudta, hogy Isten előtt nem lenne kedves, hogyha ő ezt tenné. Ott volt fiatalon, egyedül a barátaival. Biztos, hogy volt a szívében szorongás, félelem is. De hát ő akkor is megpróbálja. Oda merészkedett az rájuk vigyázó felügyelőhöz, és azt mondta neki, nem szeretném tisztátalanná tenni magamat, de a barátaimmal egyikünk se szeretné tisztátalanná tenni magunkat. Nem szeretnénk a bálványáldozati húsból enni és a borból inni. Engedd meg nekünk, hogy ne ígyunk bort és ne a húsból együnk, hanem csak zöldséget és gyümölcsöt együnk. Gondolkodóba esett a felügyelő, és azt mondta, olyan szépen, kedvesen kérte Dániel. Ő nem tiltakozott, látta rajta az engedelmességet a szívében, az engedelmeskedni akarást, és azt mondta, na jó, 10 nap haladékot kaptok. 10 napig nem kell ilyet ennetek, és meglátjuk. Ha fogytok, muszáj lesz átállni erre az ételre. Ha nem fogytok, akkor maradhattok a zöldség és a gyümölcs mellett. Hát Dániel és a barátai vallást tettek Istenről, hogy ők úgy szeretik, hogy nem szeretnék az Istent megbántani, nem szeretnének tisztátalanná válni, és ezért engedte meg nekik ez a kedves felügyelő. Én gondolom, 10 nap után, amikor kiderült, hogy nem fogytak, rácsodálkozhatott ez a felügyelő is, és elmondhatták Dánielék, hogy hát igen, Isten meg tudja adni, hogy mi ne fogyjunk, hanem pont ugyanúgy gyarapodjunk. Vallást tettek róluk, és Isten segített nekik abban, hogy meglátszódjék, hogy ő gondoskodik róluk, gondoskodik a testükről is, és megadja azt, amire szükségük volt. És 3 év múlva ők lettek azok a bölcsek, akiket kiválasztottak, mert ők fejlődtek a legjobban, ők voltak a legokosabbak, legértelmesebbek. És föltehetjük a kérdést, mert ugye amikor a Bibliát olvassuk, mindig tükröt állítunk magunk elé, mi van a mi életünkben. Dániel szívét vizsgálta meg Isten, hogy hűséges tud-e maradni, vallást tud-e tenni. Hát ez nekünk nehezebb. Itt látszik meg a nehéz helyzetben, hogy a szívedből szereted-e Istent, vagy csak a környezetet teszi. Ki szokott otthon étkezések előtt imádkozni? Nagyon ügyesek vagytok. Ki az, aki szokott az iskolában is közületek étkezések előtt imádkozni? És most tegye fel a kezét az olyan valaki, aki nem egyházi iskolába jár, és mégis szokott evés előtt imádkozni, ahol nem kötelező. Hát ugye egyre kevesebben tették föl a kezüket. Na ez is egy vallástétel. Megvallom-e az idegenek előtt, hogy én szeretem az Istent, és merek imádkozni, még ha egy étterembe ültök be a szüleitekkel is. Mielőtt elkezdetek enni, nem baj, hogy sokan látják. Hú, de ciki, mit szólnak hozzá, hogy most én keresztjén vagyok? Összemerem kulcsolni a kezemet, és merek imádkozni, megköszönni Istennek, hogy ő ennivalót adott nekem. De aztán lehet, sok mindenben felnőtteknek mondom, vallást tehetek, amikor senki más nem kér az utazásról a munkahelyen számlát, nem kell adni csak úgy, de én kérek, még az építkezésnél is kérek számlát, mert azt, amit a császár vár tőlem, megadom neki. Sok mindenben tehetek vallást az életemmel Isten előtt, aki várja is ezt tőlem, és megígéri, hogy ha ő látja az én életemen, hogy vallástevő életet élek, amikor majd Isten előtt meg kell állni, Jézus fog vallást tenni rólam, hogy én ismerem őt, hiszen ő az enyém. És ez volt az aranymondásunk, hogy aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Álljatok föl, gyerekek, és így mondjuk el együtt. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Máté 10:32. Most énekelünk, és ti maradjatok állva, énekeljük el, hogy Isten éhez Dániel hűtelen nem lett. És ahogy mondtam nektek, és a második naphoz értünk, Dánielék bekerültek a király bölcsei közé, Nebukadnezár bölcsei közé, és Nebukadnezár még nem ismerte Istent. Isten viszont meg akarta Nebukadnezár szívét is puhítani, és lehetőséget adni, hogy Dánielen keresztül megismerje Istent és fogadja el. Hát majd látjuk a végén, hogy dönt-e Isten mellett ez a Nebukadnezár vagy sem. A király egyszer egy álmot álmodott, és a bölcseitől azt kérte, hogy mondjátok meg az álom megfejtését. Hát persze, hogy a bölcsek azt mondták, hogy rendben van, megmondjuk, ha elárulod, hogy mit álmodtál. De a király nem volt hajlandó elmondani az álmot, és így követelte, hogy mondják meg, hogy mit jelent az álom, mit álmodott, és mit jelent az álom. Hát egy ilyen lehetetlen kérést nem tudtak a bölcsek teljesíteni, és ezért megmondták, hogy hát akkor kivégzés vár rájuk, az életükkel fizetnek. És amikor ez Dániel meghallotta, ő ismerte már azt az egy Istent, aki tud segíteni a bajban, a nyomorúságban, a nehézségben, és ő megkockáztatta, oda ment a király elé, és azt mondta, ó király! Az én Istenem meg tudja mondani az álom megfejtését is, ő egy olyan hatalmas Isten. Adj még egy kis haladékot. Imádkozni fogunk a társaimmal, és meglátod, hogy megmondjuk majd, hogy Isten mit üzent, mit is jelentett az álom. És a király hallgatott rá. Dániel, Sédrák, Mésák és Abédnegó leborultak, és könyörögtek Istenhez. Segítségül hívták a bajban, a nyomorúság idején, mert csak ők hitték el, hogy Isten meghallgatja az imádságot, és segítségükre akar lenni a bajban. És Isten kijelentette az álmot is, a megfejtését is, és ez a szobor, amelyiknek aranyfeje van, ezüst a mellkasa, és bronz a dereka, a lábszára, és egyre-egyre kisebb réz és vas és cserép lesz a lábújai, hogy ez a királyságokat jelzi, és a Nebukadnezár nagy királysága össze fog omlani. Mert végül jön egy kő, amelyik összedönt minden királyságot, és ebből felépül egy új királyság, ami az Úr Jézus királysága lesz majd. Dániel elhitte, akkor a király is, és azt mondta, hogy hú, mostantól csak a Dániel Istenét imádjuk. Figyeljétek, ki mondja Nebukadnezár először, hogy elismeri, hogy Dániel Istene az élő Isten. Már egyszer a szavával kimondta, de a szíve még kemény. És megtapasztalták, hogy Isten imádságot meghallgató Isten. És mi is megtanultuk az aranymondást, fennállva mondjuk el. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Zsoltárok 50:15. Vajon, kedves testvérek, gyerekek, ha bajban vagyunk, eszünkbe jut-e, hogy rögtön Istenhez forduljunk? Van-e olyan hitünk, mint Dánielé, akik elmondják, hogy Istenhez fordulhatunk a nyomorúságban, vagy mi emberekhez szaladgálunk, és emberektől kérünk és várunk segítséget? Pedig a hatalmas Úrnak hatalma van minden fölött, hogy megmutassa az ő segítségét. És vajon, kedves felnőttek, vannak imatársaink, akikkel imádkozhatunk a nyomorúságban? Vagy mi magányos imádkozók vagyunk, és még azt is mondjuk, hogy na gyertek, gyorsan imádkozzunk, hogy Istennek megfeleljünk, este elmondjuk az esti imát. Még az imádságot sem vesszük komolyan. Pedig Isten várja, és látjuk-e, hogy az imádság hatalom. Tanultunk egy szép éneket az imádságról. De benne van a... Hála, Úr Jézus, hogy én mindig szólhatok hozzád, mindig imádkozhatom, és a refrénnél a gyerekek felállnak most is. És azzal is kezdjük, hogy már is felállhatunk. Bátorítom a felnőtteket is az éneklésre, hiszen az éneklés kétszeres imádság a szöveggel és az énekhangunkkal. Akinek a dallama fülébe ment, bátran csatlakozzon hozzánk. Hát nem sokáig ismert el Nebukadnezár Istent, az élő Istenként, és a harmadik történetben azt hallottuk, hogy egy hatalmas szobrot építetett önmagáról, aranyból. Akkora volt a szobor, mint a templom aljától a tornyunk tetejéig, és bizony azt várta, hogy mindenki hódoljon előtte. Dániel nem volt kint a városban, ő a király közelében dolgozott, de Sédrák, Mésák és Abednégó bizony ott voltak. És kiadták a parancsot, hogy amikor elkészült a szobor, hogy amikor megszólal majd a kürt és a citera hangja, mindenki azonnal boruljon le a szobor előtt, és a nagy Nebukadnezárt dicsőítse és imádja. Sédrák, Mésák és Abédnego tudta, hogy csak az Isten szabad imádni. Engedelmeskedni akartak a királynak, de mégis az volt bennük, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedniük. Bajban voltak, hogy mit tegyenek. Én biztos vagyok benne, hogy imádkoztak. Mutasd meg, Úr Jézus, a helyes utat. Mit tegyünk? Ugyanis azt mondták, hogy aki nem borul le a szobor előtt, tüzes kemencébe dobják, és ott fogják elégetni. Hát elég rémisztő dolog, és Isten megmutatta nekik, hogy akkor is a jó utat kell választani. Melyik is a jó út? Hogy elismerhetik, hogy a királyt tisztelik, de imádni senki mást, csak az Istent fogják imádni. Hát amikor megszólalt, a hangja a kürtnek, akkor, bocsánat, kettőt, megszólalt a hangja a kürtnek, akkor mindenki leborult, viszont ők nem borultak le. Ők állva maradtak. És nehéz volt állva maradniuk, mert mindenki csinálta, de ők Istent annál inkább szerették. El is vitték őket Nebukadnezárhoz. És Nebukadnezár ennyire kemény volt a szíve, hogy már nem érdekelte őt Isten, pedig Isten lehetőséget adott neki, de visszautasította. És azt mondta, hogy na, ha most sem, akkor mentek a tüzes kemencébe. De ők nem borultak le. És ezért 7-szer jobban fűtötték be a tüzes kemencét, és betették őket a tüzes kemencébe, és azt várta a Nebukadnezár, hogy na, megbüntetem őket. Viszont Isten megmentő, szabadító Isten, és amikor Nebukadnezár látta, hogy nem is hárman vannak megkötözve a tűzben, hanem négyen, és a negyedik olyan, mintha Isten lenne, megrémült. Mégiscsak hatalmas ez az Isten. Na gyertek csak ki! És kijöttek sértetlenül a tüzes kemencéből. Nem történt, még a hajuk szála sem perzselődött meg, ahogy írta a Biblia. Bátrak voltak és kiálltak, és Nebukadnezár pedig újra csak azt mondta, én azt kérem, hogy mindenki Dánielék Istenét imádja mostantól, és Dánielék Istenét szeresse. Hát megint nem tartott Nebukadnezárnak sokáig ez a fellángolása, de bizony minket is könnyen rávesznek a rosszra. Rávesznek arra, hogy iskolatársak, hazudj a tanárnak, mert ha nem hazudsz, megverlek az udvaron. Vagy add nekem a 10 óraidat, mert ha nem teszed, összefirkálom vagy eltépem a valamidet, és már sajnos az óvodások is tudják a másikat fenyegetni. És vajon ilyenkor vagyunk-e olyan bátrak, akik azt merjük mondani, hogy igen, az Úr mellett akkor is kiállok, és nem fogom megtenni azt, amit más kér tőlem. Én nem fogok az Úr előtt, tulajdonképpen leborulni. És Dániel és barátai ott voltak és figyeltek arra, hogy mit is vár tőlük az Isten, és nekünk is figyelni kell, fennállva mondjuk el az aranymondást, azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Zsoltárok 25.12. És még ez az ige sokkal előbb volt meg, mint Dániel élt, elképzelhető, hogy ezt ő is ismerte. És hogy milyen nehéz nekünk is megállni, egyetlen egy történetet mondok el. Volt egy bácsi, aki nagyon régóta nem kapott munkát. És végre kapott egy munkát, és a családjának fizetést tudott hazavinni. És egyszer csak azt kérte tőle a főnöke, hogy ő raktárvezetőnek szeretné megtenni, és hogy gondolkodjon hétvégéig, hogy vállalja, de azt kell beírni csak a papírra, amit ők mondanak. Ha 15 valami érkezik a raktárba, de ők azt mondják, hogy csak 10-et írjon be, akkor 10-et kell mondania. Hú, nagyon megijedt, ő tudta, hogy ez csalás, és nem akart csalni. De most mit csináljon? Becsapja a másikat, vagy Istenhez legyen hű? És hétfőn reggel, amikor megkérdezték, hogy na vállalja-e, azt mondta, hogy nem vállalja, mert ő nem akar csalni. És akkor azt mondták a főnökei, hogy na pont végre egy ilyen ember kell nekünk. Isten megáldotta őt a tisztességéért, hogy nem akart senkit becsapni. Szóval nekünk is lehetnek helyzetek, amikor nehezen tudunk a rosszra nemet mondani, pedig Isten ezt várja. Azt énekeljük most el, hogy mondj nemet a rosszra, Jézus erre int.
Thank you.
Köszönöm szépen. Nebukadnezár még kapott Istentől egy büntetést, mert nem ismerte el az élő Istent. Na, ő nem kapott koronát. Az a felnőtteknek való történet, hogy Isten hogy büntette meg halála előtt Nebukadnezárt. Ő nem kapta meg az élet koronáját, de gondolhatnánk, hogy a utóda, a családtagja, a fia vagy az unokája tanul az apja hibájából. De nem tanult. Belsatszár, amikor ő lett a király, szintén egy nagyon gőgös, beképzelt volt, és nem akarta Istent elismerni. Mulatozást, tivornyát tartott, mindenki mindig részegre itta magát, ő bármit megtehet, ő a király. És a kincstárból előhozatta a Jeruzsálem templomából ellopott, elrabolt arany és ezüst edényeket, amit szigorúan csak az Isten, Istennek való áldozatok bemutatására használhattak. És abba töltetett bort, abból ittak, abból ettek. És úgy gondolta, Isten úgy se fogja megbüntetni, hiszen ő a nagy király, ő bármit megtehet. De nem így volt, hamarosan megjelent egy új a falon, és elkezdett írni. Elolvasni nem tudta, hiszen nem tudott héberül. Hát, azt olvastuk róla, hogy meggörnyedt, reszketett a térde, félelem fogta el, és hívatta a bölcseket, hogy na mondják meg, hogy mi van fölírva a falra. Hát nem tudta senki megmondani. És akkor az anyakirálynő bement, és azt mondta, apád idejében már volt egy bölcs, aki Istentől kapott bölcsességgel rendelkezett. Őt hivasd, ő meg fogja mondani. És bizony, amikor Dániel oda bement, akkor elmondta, király, igen, elmondom, hogy mit írt Isten újja a falra. Mené, mené, tékel, ufárszín. Látott Isten téged. Megítélt téged, és nem feleltél meg a mércéjén, a mérlegén könnyűnek találtattál. És ezért még ma éjjel elveszi tőled a királyságot és az életedet. Nem mulatozott tovább már Belsazár király, és tényleg akkor éjjel jöttek a médek, perzsák, és elfoglalták a királyságát, elvették tőle, és neki az életébe került. És beszéltünk arról, hogy Isten nem lehet megcsúfolni. A szentségét, azt mindenek elé kell helyezni, mert ő szent és büntelen. Ezért van az, hogy a templom az Isten háza. Nem szaladgálunk, nem kiabálunk, nem hangoskodunk. Ide csak imádkozni jövünk. Az úrvacsorai edényekből nem iszunk vizet, csak az úrvacsorához használjuk. Az úrvacsorai kenyérosztó tálcát is arra használjuk, amire kell, és az úrasztalán sem vacsorázunk, reggelizünk, és még nem teszünk rá szörpös poharat se itt, se a gyülekezeti házba, mert Istent nem lehet megcsúfolni. De az imádsággal sem lehet viccelődni. Sajnos én hallottam olyan felnőtteket, akik akár az úrvacsorai imádsággal, akár bármelyik imádságból viccet csináltak. Lehet, hogy akkor Isten nem büntet meg, de az Isten legfőbb tulajdonsága a szentsége, a tisztasága. Lehet, hogy egy ideig én tehetek, amit akarok, de egyszer csak az életem végén nekem is rá kell állnom az ő mérlegére, és vajon milyennek talál engem. Nem mondhatom ki az ő nevét sem akárhogy, mindig csak tisztelettel. Vajon igaz-e ez az én életemre? Ha nem, akkor kérjem, hogy ő tisztítson meg, hogy szent legyen számomra az ő neve. Álljunk föl, mondjuk el az aranymondásunkat. Isten nem lehet megcsúfolni. Galata 6:7. És tanultunk egy éneket, hogy inkább Isten nevét dicsérjük, ezt énekeljük el.
Thank you.
Köszönöm szépen, és elérkeztünk az utolsó történetünkhöz, amikor Dániel már nagyon idős. A médek után a perzsák lettek, és Daraiosz, ahogy a történelemből tanulott, Dáriusz a Biblia szerint lett a király, aki az országa élére választott 120 kormányzót, olyan, mint a polgármesterek ma, és közülük választott 3 főkormányzót, és mindig velük tanácskozott. És a 3 főkormányzó között volt Dániel is, és irigyek voltak rá a többiek. Vele annyira Isten volt egész életében, hogy a bűneitől megtisztította, és kezdett az Istenre hasonlítani. És emiatt rossz szemmel néztek a többiek, és megpróbáltak keresni valamit, ami miatt őt elzavarhatják a főkormányzóságból, hát ha csinál valami hibát, hát ha ejt valami hibát, de nem történt semmi ilyen. Mi csináljunk? Hogyan mártsuk be Dánielt? Egy valamivel lehet. Ő mindig csak imádkozik az Istenéhez. Napjába 3-szor. Hát menjünk a király elé, és kérjünk egy olyan törvényt, mert a médek törvénye megmásíthatatlan, hogy aki egy hónapon keresztül valaki máshoz könyörög, mint a királyhoz, dobják az oroszlánok vermébe. És a király nem tudta, hogy miért, de hát hallgatott a főkormányzókra, és meghozta és aláírta a rendeletet, hogy egy hónapig senki máshoz nem lehet könyörögni a királyon kívül. Szerintetek megijedt Dániel? Nem. Továbbra is a nyitott, itt vannak a főkormányzók, akik bevádolják, de Dániel továbbra is a nyitott ablakánál imádkozott reggel, délben és este. Nem zavarta, hogy lássák őt. Neki az Istennel való kapcsolat mindennél fontosabb volt. Tudta, hogy Isten már annyi minden bajtól megvédte, hogy ő most is meg fogja védeni, hogyha esetleg bajba kerül. Hát bajba is került, mert nézzétek meg, ott a 2 másik főkormányzó kilesi, és már is szalad a királyhoz, hogy na, Dániel mégsem tartja a te parancsodat, király. Tessék az oroszlánok közé vetni. És hiába nem akarta Dáriusz megtenni, mégis bele kellett vetni Dánielt az oroszlánok vermébe, és még rátették a tetőt is. És Dániel nem félt. Tudta, hogy Isten, ha akarja, kimenti őt, ha akarja, akkor nem menti ki, de akkor már ő az Istennel lehet, és ővé lehet az élet koronája, és őt nem félt a szíve, még az oroszlánok között sem. És amikor megkérdezte reggel a király, amikor kihúzták őt a veremből, hogy élsz-e még? Dániel azt mondta, hogy igen. Ide küldte Isten az ő angyalát, aki bezárta az oroszlánok száját, és nem engedte, hogy bántsanak engem. És tényleg életben maradt, viszont utána a király parancsára bedobták a vádlóit, hát mellettük nem állt a angyalok, hiszen ők nem az Istent szerették és félték. És mi is megtapasztalhatjuk, amit Dániel, hogy ha én az Isten szeretem, tisztelem és imádom, akkor mellém is tud angyalokat küldeni, és meg tudnak védeni a nehézségekben, a bajban. Elmondta valaki, hogy neki, amikor defektet kapott, éppen arra ment valaki, aki megállt és segített neki. Segíthet egy defektben, segíthet egy kevés a pénz a pénztárnál, és valaki kifizeti, vagy bármilyen nehézségben, bajban. Isten tudja az ő küldötteit, mert az angyalok Isten küldöttei, mozgatni, hogy segítse az embereket, az övéit, és mentse meg őket a nehéz helyzetben. Erről szólt az utolsó napi aranymondásunk, ezt is mondjuk el fennállva. Az Úr angyala őrt áll az Istenfélők mellett, és megmenti őket. Zsoltárok 34:8. Köszönöm, leülhettek. Vajon én Istenfélő vagyok-e, szeretem, tisztelem, imádom-e úgy az Isten, hogy számíthatok az ő segítségére minden körülmények között? Istennek hatalma van még bolygókat is megmozgatni az övéért. Mindenre van hatalma, amit az övéit meg akarja védeni. A fontos, hogy legyek Istenfélő, és ha az vagyok, akkor ne felejtsek el számolni az Isten hatalmával. Azt az éneket tanultuk, hogy soha nem fél már a szívem, ezt énekeljük most el. készítettem egy táblázatot, és szeretném, hogyha összeszednénk, hogy mit tudtunk meg csak Dániel történetéből Istenről. Amit először figyeljetek, és akinek jut eszébe valami, amit kihagytam, mondja. Isten imádságot meghallgató. Többször meghallgatta a történetbeli szereplők imádságát. Hatalma van a gondolataink, érzelmeink, sőt, még a testünk felett is, hiszen nem fogytak le a fiúk, hanem ugyanúgy maradtak. Megmondta az álmot is. Megmentő Istenünk van, tüzes kemence, oroszlánok verme. Bárki előtt meg tudja mutatni magát, és megmutatta a hatalmát Nebukadnezár előtt, és ő mégis visszautasította. Nem kérek én az ilyen Istenből. Mindent tudó, mindenható, mindent tud rólunk, a gondolatainkat, a szívünk szándékát, mindent tud, a bánatunkat, az örömünket. Minden felett van hatalma, azt mondtuk, és ami nagyon fontos, hogy szent. És az Isten szentségét azt nagyon látnunk kell. De ítélő is, és ítéletet fog mondani felettünk is, és milyen jó, ha mi ismerjük az Úr Jézust, mert akkor a bűneinket nem rajtunk kéri számon, hanem Jézus Krisztus, aki a megmentőnk. Igaz, amit megmond, az mindig úgy van. Ő soha nem csap be, mindig igazat mond és tesz. Aztán őrző és vigyázó is. Ennyi mindent tudhattunk meg Isten tulajdonságaiból, csak a Dániel történetén keresztül. Hagytam ki valamit? Szabad mondani, ha hagytam ki. A szabadító is ott van, hiszen megszabadít a bűneinkből. Na és mit tudtunk meg Dánielről? Dániel először is istenfélő volt. Nagyon szerette, tisztelte és imádta az Istent. Hűséges volt hozzá, bátor volt, kimert állni, mert tudta, hogy Isten vele van. Nem volt beképzelt, még főkormányzóként is nagyon alázatos volt, és át tudta engedni a helyét másnak. Bölcs volt, isteni bölcsesség volt benne. Imádkozó szívű volt, minden nap imádkozott. Bennünk ezek a tulajdonságok megvannak? Hasonlítunk Dánielre? Vagy van, ami hiányzik belőlünk? Olyan jó lenne, ha egyre tökéletesebbek lennénk, és engednénk, hogy Isten bennünket is formáljon. Hát, ha nekünk ilyen Istenünk van, akkor viszont nekünk bíznunk kell benne. És ha még egy éneket tanultunk, annak csak az első versét fogjuk most elénekelni, és azt akarja ez az Úr, hogy így bízzunk benne. Ha ő ilyen Isten, akinek a szentsége, az ima meghallgatása, a szeretete körülvesz, hát akkor miért nem is bízunk benne? Jó lenne, ha tudnánk bízni. Na, állva énekeljük el csak az első versét. Le. A hét aranymondását mondjuk el még együtt. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Jelenések 2:10. Elfogadom, vagy olyan visszautasító leszek, mint Nebukadnezár, akinek nincs szüksége egy ilyen szerető Istenre. Most kulcsoljuk össze a kezünket, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megköszönjük neked, Istenünk, ezt a gyermektábort. Megköszönjük, hogy a te igéd szólhatott. Megköszönjük, hogy tükröt állítottál akkor elénk, de most is a mai Isten tiszteleten. Engedd, hogy a tükörben, az igéd tükrében úgy lássuk magunkat, ahogy te látsz, és legyünk készségesek arra, hogy változzunk. De legyünk arra is készségesek, hogy az igét olvasva az Isten képünk is változhasson, és hadd lássuk meg a te szeretetedet, szabadításodat, a kegyelmedet, az irgalmadat, és hadd tudjunk teljes szívvel szeretni, mint Dániel. Köszönjük a táborban azokat a perceket is, amit vidáman tölthettünk. Köszönjük a szolgálókat mind a két táborban, és köszönjük azt, Úr Jézus, hogy nem történt baleset, és köszönjük, akik kisebb betegséget kaptak, meggyógyulhattak, mert Te vigyázol ránk és velünk vagy. Így kérünk, hogy áld meg az életünket, és ne legyen hiába való a Te szavad, hanem növekedni tudjon a Te igéd a mi életünkben. Légy azokkal, akik már nem tudtak eljönni, mert nyaralnak, tedd széppé és áldottá a nyarunkat, és légy azokkal, akik táboroznak, akár a Pákics, akár másik táborban vannak. Hadd legyen ott is rólad szó, és hadd legyünk igazi hitvallóiddá. Kérünk téged, hogy áld meg a kicsiket és a nagyokat is. Amen. Most csendben a magunk imádságát vigyük az Úr elé. Amen. Fennállva közösen imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kegyelünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a gyermektáborainkkal kapcsolatosan bármiben segített. Kecskeméti gyermektáborunkban 35 gyermek volt, 6 kísérővel. Köszönjük a felnőttek szolgálatát, munkáját, a szervezést. A pátyi táborunkban, a napközis táborunkban 45 gyermek volt, és itt 12 felnőtt segítő volt. Az ifisek, akik egyéb dolgokban segítettek, nekik is köszönjük. A konyhai főzést, a konyhai szolgálatot, az edénypakolást, a gyümölcsöt, és mindenkinek, amivel hozzájárult, és így köszönjük az imádságokat is. A gyermektáborról készült képek és videók fönt vannak már gyülekezetünk YouTube csatornáján, hogy meg lehet nézni, de természetesen kivágtuk, akik nem engedték, hogy a gyermekükről kép készüljön, tiszteletben tartottuk, és meg lehet nézni, és lehet gyönyörködni benne. Nagyon sok ruha maradt itt a gyülekezeti ház folyosóján, akinek valamilyen hiányzik, azt kérjük szépen, hogy most az alkalom végén jöjjön és vigye haza. És akinek még tányérját nem kapta meg, amit festett, és elkészült most a kemencében való égetés, azt is átveheti most az alkalom után, mert valakinek itt maradt a tányérja is. Isten legyen az, aki számon tartja a mi szolgálatainkat, és az ő áldása legyen mindenkivel, aki bármilyen módon részt vett a táborunk megvalósulásában. A heti alkalmainkat hirdetem. Kedden 9 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát, szeretettel hívjuk arra a gyülekezet tagjait, és csütörtökön Nagybörzsönyben kezdődik a gyülekezeti hétvégénk. Annak a részvételi díjának a befizetésére most istentisztelet után Tóman Ádám presbiterünknél van lehetőség. Vasárnapi istentiszteletünk meg lesz, és mostantól vasárnap csak a babamama szoba fog működni, és a legkisebbek részére lesz gyermekistentisztelet, és szeptemberben fogjuk majd újra indítani a gyermekalkalmakat. A presbiter testvéreket kérjük egy rövid megbeszélésre, maradjanak a főgondnok úrnál a templomban. Záró énekünknek a 249. éneket keressük ki, és a 4. és 5. versét énekeljük el. arról van szó, csak nem énekeljük végig az éneket, hogy ő sasszárnyon hordoz, a bajunkban véd, vigyáz a testi épségünkre, de megáldja az életünket, ha mi őt szeretjük és követjük. Tehát a 249. ének 4. és 5. versét énekeljük. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat. Fennállva fogadjuk az áldást. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.